ami segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt hangosan a keresztény egyház egyetemes hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születték Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghaladt és eltemetteték, száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadott, felméne mennyekbe, ül az Atya Isten jobbján, onnan lész szent eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hallgassuk meg Istennek ígéjét, olvasom azt a János írása szerint való Szent Evangéliumom első részének 1-től 14-ig terjedő verseiből. János evangéliuma első részének első 14 versét olvasom, ezt a gyülekezet leülve hallgassa meg. Kezdetben vala az íge, és az íge vala az Istennél, és Isten vala az íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jövel, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem az Istentől születtek, és az íge testé lett, és lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. A kegyelemnek Szent Istenet tegye áldotta az ő ígét, hogy Istennek beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi teremessünk sok és jó gyümölcsöt az ő dicsőségére, amelyet gyertek, imádkozzunk. Atyánk, amikor téged megszólítunk, gyermeki bizodalommal tesszük. Te figyelsz ránk, téged érdekel, mi az, amivel a mai napon hozzád fordulunk. Elsőben is a köszönettel, háladással, hogy számunkra felvirasztottad ezt az áldott napot, ide megérkezhettünk, és a te kegyelmed által együtt lehetünk. Tudjuk, hogy te igazságos vagy. és igazságos ítéletedből, ami életünk, a kárhozatot érdemelni. De te elküldötted fiadat, ő érette. Hallgasd meg mindnyájunknak a könyörgését. És kérünk nagy alázattal és reménykedéssel, amikor azt kérjük, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, mert sok az. Emelj fel a bűnök bocsánatának magasságába, és szóljad nekünk azt, amire a mi lelkünknek szüksége van. Kinek a vigasztalást, kinek a bátorítást, kinek az útmutatást. Légy itt velünk, áld meg együtt létünket. Lelkeddel mindazt a lelki zajt, mely bennünk van, csendesítsd le, hogy a te szelíd hangod jusson el lelkünkig, elménkig. Ezért imádkozunk. Nekünk nincs érdemünk, amire hivatkozzunk, hanem fiadért kérünk. Hallgassál meg bennünket. Amen.
Keresztény testvérek, kedves gyülekezet, mielőtt a közéneket énekelnénk igehirdetésre készülve, előtte a vendégeinket fogjuk hallgatni, a Borsi Református Egyházközség énekkarát. Két énekkel fogadjuk őket szeretettel.
Képesség Istentől! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Borsra jöttünk, és hálás szívvel jöttünk, hogy itt szolgálhatunk egy szép alkalomkor a Réti templomban. Tavaly voltak nálunk a itteni kórus tagjai, és megörvendeztettek szép énekléssel bennünket. Most reméljük, hogy mi is megörvendeztethetjük a gyülekezetet. Először egy Budimel Zsoltárt fogunk énekelni, a 77. Zsoltárt, az Istenhez az én szómat. Egy vers következik, és Csomasztott Kálmán Zeng Jézus nevén Zeng Világ című énekét három szólamú énekfeldolgozásban, Osváth Viktor feldolgozásában fogadják szeretettel.
Oh, Kormezei Erzsébet, lábnyomó. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzoltak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt velem. De hogy az út végén visszanéztem, itt, amott csak egy pár lábnyoma látszott. Éppen ahol az életem próbás volt, nehéz volt, sorsom mostoha. Riad kérdéssel fordultam az úrhoz. Amikor életet kezembe tettem, a követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem. Minden nap ott leszel velem. S most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látunk szent lábad nyomát. Csak egy tárlábnyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben? Az úr kézen fogott, szememben nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látod csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbákon téged vállamat hordoztalak.
Thank you.
Hallgassuk meg Istennek ígéjét. Olvasom azt a Zsoltárok könyve 27. részének első verséből, valamint Lukács evangélium a 16. részének 8. verséből. 27. Zsoltár első versét, valamint a Lukács evangélium a 16. részének a 8. versét hallgassuk meg. Az Úr az én világosságom és üdvösségem. Kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége. Kitől remegjek? Mert a világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. Ez Isten ígéje. Hadd köszöntsem eme gyülekezetet a Borsi Református Egyház Község nevében, valamint a magam nevében is. Istennek adva hálát, hogy együtt lehetünk. Ha beletekintek abba, ami elmúlt, ami a tegnapokat jelenti, 1979 őszén valamikor egy vasárnap délután szolgáltam itt életemben először. Akkor voltam a Nagyvárad olaszi egyházközség lelkipásztora, mint segédlelkész, és délutánonként, vasárnap délutánonként összejöttünk, legfőképpen itt, ebben a templomban. Ifjakkal beszélgettünk, hiszen mi is még akkor azok voltunk. Felrémlik a Jézusi élet világosságában az elmúlt idők napjai és emlék. Eltelt egy hét, amikor esténként eljöhettetek ide, hallhattátok Istennek ígéjét, mert volt üzenete számotokra. És hogy mi volt ezekben az üzenetekben, hogy mit értettetek meg, az most ott van a ti lelketekben. Egy vallomás, a Zsoltáros részéről elhangzott bizonyságtétel, azt, amit hallottunk itt és most. Az Úr az én világosságom. Vagy ha olvassuk János evangéliumát, Jézus eképpen szól az egyik helyen, hogy én vagyok a világ világossága. János evangéliuma 8. részének 12. versében. A világosság. Ha ismerjük, hogy mi a sötétség, akkor tudjuk, hogy mit jelent a világosság. Sokat lehetett erről beszélni, több alkalommal én is szolgáltam eme ígével kapcsolatosan istentiszteleti prédikációk alkalmával, de úgy, ahogy most ezt a két dolgot, amely az Ószövetség és az Új Szövetség bizonyságtétel így egymás mellett elhangzik, még idáig talán egyszer sem. Amikor nem is az hangzik hangsúlyosabban, hogy az Úr az én világosságom, kitől féljek, kitől remegjek. Hiszen miről beszél az ige? Hogy van félelem és van rettegés. Mindenki tudja, hogy te mitől félsz, azt te tudod. Kitől vagy mitől remegsz, azt is te tudod. Mindenki valamitől. Van, aki a jelentől, van, aki a jövendőtől, van, aki embertől vagy emberektől, van, aki helyzettől, legyen az politikai, társadalmi vagy gazdasági, valamitől retteg és fél. De van valaki, aki által nem félek, mert ő megsegít. És ez az Úr, ezt mondja a Zsoltáros. És hallunk itt egy bizonyságtételt, mégpedig Jézus szájából. Nem akárki mondja, hanem maga Jézus mondja a tanítványoknak, mondja a hallgatóságnak, és most Továbbítom ti nektek, akik eljöttetek ide Istennek házába. Mégpedig a következő. Hallhattuk és tudhatjuk. Ezt mondottam. A világ fiai eszesebbek, mint a világosság fiai. A világ, illetve a világosság fiairól szól. Te hova tartozol? A világ fiaihoz, vagy a világosság fiaihoz? Ha az Úr a te világosságod, akkor a világosság fia vagy, mondjam így. Amennyiben nem hozzá tartozol, és nem tartozol ahhoz, aki azt mondott, hogy én vagyok a világ világossága, hát akkor nem a világosság fiai közé számlálhat. Mindenki tudja önmagáról, ismered önmagadat, tudod mindazt, ami benned is általad van, jelenlévő valóságban és világban, hova tartozol. Ahogy szokták mondani, hogy a gyümölcsöt, a gyümölcsfát, a maga gyümölcséről lehet megismerni. Téged is, magatartásod, viselkedésed, gondolkodásmódod, beszéded árul el arról, hogy hova tartozol. Megvalod minden egyes alkalommal. Az, hogy eljöttél ide, egy bizonyság arra, hogy igyekszel a világosságban járni. Mert a világosság ott látsz, és téged is látnak. A sötétségben, ahol a bűn van, oda az az ember igyekszik, ahol el akar valamit, és tetteinek nagy részét rejteni. Te mersz színre lépni, megvallani, elmondani, élni, gyakorolni azt a hitet, amit az Úr Jézus Krisztus ajándékozott minékünk. De elmondnak tűnik ez a dolog, hogy hát tulajdonképpen mit is jelent az, hogy világfiai a világosság fiai. És maga Jézus azt mondja, hogy az egyik eszesebb, mint a másik. Pedig nem így gondoljuk, hanem teljesen másképpen. Úgy gondolunk, hogy ha mi a világosság fiai közé tartozunk, hát akkor mi vagyunk a rátermettebbek, az okosabbak, az életre valóbbak. És erre felé jön Jézus, és azt mondja, nem. A világ fiai eszesebb. A történet, amivel kapcsán Jézus ezt elmondja, a hamis sáfárnak a története, aki rádöbben arra, hogy a hamissága miatt a gazda meneszteni fogja. És így gondolkodik magában. Kapálni nem tudok. Lopni, erről nem beszélni, de koldulni is szégyenek. Mit tegyek? Kihasználom azt a lehetőséget, amivel én rendelkezem. És átiratja a gazda adósainak a tételét, mint kisebbet, ezek majd le fognak fogadni engem, amikor egy bizonyos erő majd menni kell. Okosan gondolkodik, mondja még a becsapott gazda is. És Jézus azt mondja, hogy a világ fiai eszesebbek, mert másképpen gondolkodnak. Megvan a világosság fiainak a gondolkodás módjának a maga menete. A világ fiainak gondolkodásának a menete egy más logika szerint működik. Az egyik az Isten és Isten által tanított erkölcsi törvényekre épül, a másik pedig a világi törvényekre, helyzetekre. Mondhatnám, hogy jó kapitalista módszer szerint, akik még annak idején tudományos szocializmust tanultunk, hát tudjuk, hogy a gazdaságban, a kapitalizmusban a profit, a nyeresség az határoz meg mindent. És az mozgatja a kereskedelmet, és ez működteti a társadalmi élet eme részeit. És amikor látjuk, hogy más gondolkodásmód szerint történik mindez, hogy ne csak elméletileg beszéljünk erről, vagy beszéljek erről, hanem hogy kézzelfoghatóan hogyan is működik ez a világban. Csak egy a Jézus tanítványai közül, Judás az, aki oly dolgot tesz, amit mi árulásnak nevezünk. Hogyan gondolkodott Judás? Ő nem tartozott a világosság fiai közé. Ő a világ fiai közé tartozott. Eljutott egy pontra, amikor eképpen gondolkodott. Úgy, mint a hamis sáfár. Van a kezemben egy olyan lehetőség, tudván az, hogy a főpapok halálra keresik Jézus, helyet és alkalmat keresnek, ahol zengő és népi elfoghatják, én ezt kiállszom. Én ezzel pénzt kereshetek. Nem azt érdekelte, hogy neki mit jelentett Jézus, hanem a pénz. Az mozgatta. A világ logikájának a menete szerint cselekedett. Elárulja Jézust. Lehet, hogy arra gondolt úgy magában, milyen élhetetlen ez a többi 11. Nem jut egyiknek se eszében, hogy ebből pénzt húzzon, szerezzen. Milyen életre való ember vagyok én, aki ezt megmerem tenni, és pénzt keresek fel. Hát ez a világ fiainak az okossága, amire Jézus ebben az igében, amit felolvastam, hivatkozik. Hát tényleg, amit ő elkövetett, egy életre való, a mindenkori élet, a jelen való életnek a valósága szerint cselekszik. Nála nincs erkölcs. A világosság által bevilágított emberi erkölcsi talaja nincsen. Nincs meg az az alap, amely vettetett, az a fundamentum, mely nem más, mint az Úr Jézus Krisztus, a szeretet. A szeretetben hűség van, a hűség nem engedi meg, a szeretet nem engedi meg az árulást. De a világ fiai, ha kell, árul, elárul, minden, csak pénzt láthasson. Vagy mondjak egy személyes történetet ezzel kapcsolatosan. Annak idén, amikor befejeztük a középiskolát a 70-es évek közepetáján, ki merre megy? Hogyan folytatja azt, ami mint lehetőség előtte áll? Ki erre, ki arra? Ki mit kedvelt jobban, annak előtte mit tanult jobban, mit ismert jobban? Volt egy kedves tanárom, egy földrajz és történelem szakos, rengeteg könyvet ajándékozott nekem, hogy olvassak, olvastam is őket, és azt hittem, hogyha más jövőjelen, talán megpróbálom Kolozsváron a történelem földrajz szakra a felvételzést. Hát nem tettem. Más jövőjel mentem a teológiára. Abban az időben, akik éltünk, tudjuk, hogy milyen kemény egyház üldözés volt. Aki nem volt úgy benne, az kevésbé tudja. És amikor megtudta, hogy felvételiztem, és még hogy sikerült is a felvétel, találkoztunk. Megállt, gondolkodott, és eképpen szólt Károly, hiszen így hívnak. Nem jó választottál. Én csak álltam, nem tudtam, hogy mire is gondoljak, vagy mit is válaszoljak. Ő folytatta. Az egyháznak nincs jövője. Hát még inkább tanácstalan voltam, hogy erre mit lehet válaszolni? Ő a világ fiai közé tartozott, és sajnálta azt, hogy nem azt választottam, amit a világ fogadott volna, és mit felajánlott, hanem egy olyan hivatást, amit akkor és ott bizony nagy megaláztatásban volt része. Amikor ezt a két dolgot az ember próbál magába megmagyarázni, hogy miért döntünk úgy, ahogy döntünk. Hogy hogyan döntöttél te akkor, amikor valami mellett letetted a garast. Legyen az hivatás, legyen az szakma, legyen az bármi, legyen az élettárs, jó barát, hogy ki mellett szavaztál. Mert megmutatkozik, hogy kiben milyen van. Hiszen a 70-es években nem volt tekintélye az egyházi életnek. És akkor, amikor a 90-es években ezzel a tanárral találkoztam, azt mondotta volt, hogy emlékszel, amit több mint 25 évvel ezelőtt mondtam neked? Nem is kellett mondja, hogy mire gondol, mondtam, hogy igen. És tudod, mire alapoztam én akkor ezt? Hiszen tudod, hogy én papi gyerek vagyok. Édesapám Kraszna Horváton volt egykoron lelkipásztor. Azt, amit láttam a 40-es és az 50-es években, hogy hogyan alázták meg édesapámat, szinte én sírtam miatta. Ettől akartam téged megúvni. Amikor az ember megkapja azt az életben, így mondták a szemünkben, ti olyan együgyűek vagytok. Nektek az erkölcs Istenhez, aki nincs, ti hűségesek vagytok. Ti elmentek vasárnapról vasárnapra a templomba. Ti nem mentek oda, ahova esetleg hívnának, hogy küldjenek a világ fiai, hanem oda mentek, ahova lelketek irányít, hív és ahova vágyik. Nem lehet titeket megérteni. Hát higgyétek, hogy néha nem csak, hogy ilyennek látszunk, talán azok is volnánk. Ott van például a tékozló fiú. Annyi és annyi féleképpen lehet közelíteni ezt a történetet. Mit gondoltak, hogy mit gondolt a tékozló fiú, amikor ment el hazunknak? A zsebében ott cincogott az az örökség, amit majd rövid idő alatt el tudott tékozolni. Hát azt gondolta, testvéről, az apjáról, élhetetlen társaság. Nekem van esze. Én tudok élni. Én tudom az életnek a küldő és hívó szavát megérteni. Igaz, hogy másképpen gondolkodott, amikor hazafele jött. Vagy egy másik történet. Én néhányszor említettem, fül és szemtanúja voltam egy történetnek 60-as években, amikor még nálunk nem volt divat, hogy az ember a kommunista pártba belépjen. Az ifjúság ezt nem nagyon tudhatja, mert most ilyen nincs. És volt egy család, 5 fiú gyerek volt, és a legkisebbik, hát belépett. Az idősebbi testvér összehívta a testvérek tanácsát, hát és megmondották a kisebbnek, hogy ide figyelj te, elárultad hitedet, Istenedet, egyházadat, nemzetedet. Még hangzott más egyéb is. Mikor ez mind elhangzik, azt mondja a testvér, a kisebbi, testvérek, ti nem tudtok élni. Ugyanez a gondolat a világ fiai eszesebbek. Ilyenkor mindig eszembe jut az, amikor ígérgettek az embernek, akár egy gázpalackot, csak gyere közzén. Akinek esze van, a gázpalackot választottam. Hát ezért néha olyannak tűnünk, mint akinek az elméje nincs a helyi, hiszen azt választom, amiben ott van a nyeresség. Nem azt választom. Néha nem is tudjuk megmagyarázni, hogy miért válasszuk azt, ami vagy aki választani. Nem lehet megmagyarázni. Az igazi döntés megmagyarázhatatlan. Az őszinte döntés, azt néha nem is lehet felfogni, hogy hogyan gondolkodhat úgy egy ember, egy másik ember, Hol van a józan esze? Hát hiszen a nyeresség itt van, vagy amott van, és mégis valami. A hívő ember, a világosságban járó ember nem azt válaszza, ami észszerűen tartható, vagy mondható, hanem azt, amit a lélek mond. A világosság fia az lélekben jár. Van erdőse, van tartása, van gondolkodása, van felelősség tudata. Azt, ahogy mondott a nagyobbik testvér a kisebbnek, hogy elárultad kezdve Istenedet, felekezetedet, elárultad nemzetedet. A világ fiai az el is fogja mindig is árulni, ha úgy hozza elhiszed. De a világosság fia az igyekszik, hűségesnek maradni. Még akkor is, hogyha nincs benne értelem. Annak idején, amikor hallottam, és már fel tudtam fogni, hogy 56-ban mi történik Budapesten. Nem értette meg, amikor tudta mindenki, amikor biztos volt abban, hogy itt minden elveszett, még akkor is, hosszú napokon át ellenálltak. Mert nem a világ fiai logikája szerint gondoltak. 1848-49. Miért cselekedtek úgy, amikor már úgy látszott, hogy mindenki összefog? Mi ellen, és mégis voltak emberek, és mindig lesznek. Vagy ott van második Rákóczi Ferenc, amikor már megkötik a szatmári békét. El kellett volna fogadja mindazt, amit felajánlott az udvar számára. Nem tette. Nem a világ fiai logikája szerint gondolkodott ő sem. De sorolhatnám még azt a sok-sok dolgot, ami megtörtént, vagy történik éppen e világban. Mint hogyha lenézné Jézus az őt követőket. Néha úgy néz ki, hogy nagyobb nyerességgel zárják a világi lét számadását a világ. Néha úgy tűnik. De nem így van a valóságban. Mert a világosság fiai tudják, tudjuk, hogy van ez a lét, és van az örökké valóság. Mi a kettőt össze tudjuk kapcsolni, a világ fiai ezt nem. Köszönjétek meg azt a hetet, ami mögöttetek van. Ezzel a napval egyetem. Hova akarok tartozni? Ez az én dolgom, hogy eldöntsem, mondhatnám úgy. De nem. Egy másik személyes történet végezetül, amikor felkerültünk a teológiára, volt egy kedves iskolatársam, és egyszer elmondotta azt. Én irigyellek. El tudjátok viselni és tűrni azt, amit a világ veletek cselekszik. És hisztek abban, még akkor is, hogy úgy tűnik, hogy nem véd meg titeket. Irigyellek azért, mert tudtok hinni. Én is akarok hinni. Ahogy ajánltam neki, hát olvasom a Bibliát, mondjam. Valamit értek, valamit nem értek, azt majd megkérdezem tőle. De nincs. Nincs ide. De látsz, akarja. És mondottam neki, hogy téged az Urat, hogy a lelkedben a világosság jutsa meg. És előbb vagy utóbb megadja. Hát megadtam egy feleség képében, aki egy hűséges társa volt, akivel együtt elkezdett járni Isten tiszteletre, és eljött az idő, igaz, el kellett teljen több év is, amikor a világosságnak a fényét kezdte látni. És több mint 16 év elteltével a találkozás után találkoztam, és akkor elmondotta, nem kérdeztem, hogy hogy vagyunk, mi vagyunk, mi történt, hanem kezdem látni a világosság. Kezdem érezni azt a lelki békét, azt a nyugalmat. A világi létnek azt a zsongását, azt a pörgését, amit úgy szeretünk, már nem érdekel. Az a lelki nyugalom, az a béke, ami most már a lelkemben és szívemben van, hát ez a csodálatos nyeresség. A világ fiai eszesebbek a világosság fiainál, a maguk módján, hogy mondja Jézus. Tehát ezt is hozzá kell tenni, és ezt is meg kell tenni. Milyen jó, hogy döntésünkben nem feltétlenül csak a világ által elénkbe tárt ismeret alapján hozhatjuk meg, mert ez nagyon fontos, hanem Isten kegyelme, szeretete, irgalma, és az ő szeretetének a tanítása alapján. Hát ezért jó összejönni, ezért jó együtt lenni, mert egymás hite által épülünk. Amen. Kegyelmi Isten, Te, aki bírsz mindenekkel, Te, aki teremtetted a világot, Te, aki így szólottál egykoron, hogy légyen és lett. És mindaz, ami lett, Te azt mondottad, hogy jó. Ezt a harmóniát, mint emberek, összetörtük mindegy ólomkristály vázán. Mert ilyen a természetünk. Futottunk a világ fiai által előttünk felmutatott kacatok után, csak akkor döbbentünk rá arra, hogy értéktelen dolgok, amikor már évet vagy évtizedeket eltékozoltunk rövid földi létünkből. Urunk Istenünk, mi csodálkozunk a világ fiainak eszességén, sikerességén, de még jobban csodálkozunk, ha merünk járni a világosságban. Jézusom, fogjad a mi kezünket, erősítsél, mert szükségünk van rá, bátorítsál, mert bátortalanok és félünk, de ha Te vagy a mi világosságunk, kitől rettegünk, kitől féljünk, hozzád jövünk, mint a megrettenő gyermek a szülőhöz. Felnéz rá, és elmúlik félelmetől, mert tudja, hogy a szülő megvéd. Menjünk. Ezzel a biztonsággal jövünk, és távozunk tőle, mert érezzük velünk, voltál vagy, és jó reménységgel leszünk, és vagyunk afelől, hogy nem hagysz magunkra. Köszönjük a mai ígének üzenetét, köszönjük a lehetőséget, áldjuk a Te nevedet minden lehetőségért. Áld meg ezt a közösséget, mert minden közösségnek szüksége van a Te szeretetedre. Áld meg a lelki pásztorát, családját, a presbitériumot, a gyülekezetek minden egyes tagját, akik el tudtak jönni, mert el akartak jönni, áld meg azokat is, akik vágyakoztak, de nem tudtak eljönni. Légy mindenkivel, mert mindenkinek szüksége van rád. Annak is, aki a világosságban jár, de annak is, aki szeretne inni. Légy mindnyájunkkal, Nem érdemeljük meg, hogy velünk légy, de ha nem lennék, elvesznek. Ebbe a szeretetbe kapaszkodunk mindenkor, és akkor tudjuk, hogy megtartatunk. Ezt köszönjük, Atyám. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jön el a Te ország. Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást a gyülekezet jó indulatába ajánlom. Tudván azt, hogy Isten szereti a jókedvű adakozást. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged Istennek népe. Világosítsa meg az Úr az ő orcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcát te rajtad, adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztus által.